Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk, és hogy nem csak a közösséget gyakorolhatjuk, hanem a mi Urunkat is magasztalhatjuk, aki azzal biztat, azzal bátorít bennünket, hogy ő a mi Urunk, a mi hűséges pásztorunk, megtartunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Most pedig a Jókai Iskola 8. diákjai szolgálatát hallgassuk meg.
Mindenütt jelenvaló. Látom, Uram, fénylő dicsőséged, akár égre vagy földre tekintek. Megérintesz hulló hópehelyben, áztató zápor esőcseppjében. Kezed munkáját dicséri minden, ami körülvesz a természetben. Ég kékje, a felkelő nap fénye, a nyíló virág s a mezők termése.
Téged látlak velem szembejövő ember, barátságos mosolyában, te hangodat hallom, felcsendülő, szép zenében, orgona hangjában. Érzem szerető gondviselésed, mindennapok apró csodáiban, nem hagysz magamra a betegségben, felém nyújtott kezed gondjaimban. Nem változol, mindig ugyanaz vagy, ki elesett, gyenge, rád számíthat. Mindig mindenütt jelen való vagy, nem hagyod magára világodat.
Virradat. Latin nyelvben, tilalomban zártan hevert az írás olvasatlanul. A wittenbergi vártemplom falára októberi éjsötétje borul. Nyugtalanul alszik lenn a város, hülő kéményekben gubbaszt a gond, hangtalanul kondul a harang, ütése most egy ember szívben kong. Elszent léptek riasztják a csendet, szögek koppannak kalapács alatt, árkuspapír fehérlik az ajtón, s mire fölkel a nap, a könyveletről lepattan a csat.
Október 31 után vitára senki sem jelentkezik, de a tételek világgá röpülnek, mint fészekhagyó madarak. Már nyomtatott lapon suhannak, most még latinul, holnap németül, azután mindenféle nyelven. S a wittenbergi szerzetes, teológia tudós tanára döbbenve nézi röptüket. Istenem, Istenem, ha te játékot akarsz kezdeni, szegény szolgáddal én velem, te magadért cseleked egyedül, s oltalmazz, bele ne keverjem tulajdon bölcsességemet.
A tételmadarak suhanó röptét megállítani többé nem lehet. Luther lázasan inni kezdi hát tételeinek magyarázatát. Az egyház reformációra szorul. És ez nem csak a pápák dolga, hanem az egész nagyvilágé, nem én inkább magáé az Istené. Mikor jön el, ő tudja egyedül, és miért sóhajt. Bárma kezdeni. Bárma víradna boldog hajnal. Nem sejti még, hogy amit várva vár, Isten már el is kezdte általa.
Erős várunk nekünk az Isten, és fegyverünk ellenség ellen. Megszabadít veszedelemtől, kik rám törnek most minden felől. Az mi régi ellenségünk háborgat minket, erővel, fegyverrel és csalárcsággal, és minden nagy hatalmasággal.
Még egy reformációt, még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen. Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább, ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát. Lelki megújhadást adj nekünk, Istenem, erőt, hogy járhassunk a nehéz terepen. Elnyer embereket a bűn ingoványa, neved, dicsőséged letaposva sárba.
Szívek újulását munkált köztünk, Uram! Szívtelenségünknek sok áldozata van. Pusztulnak értékek, hullnak az emberek, rohanunk a vészbe, nem törődünk veled. Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk. Taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk. Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem, hogy hitünk dolgában végleges rend legyen.
Megmásztam már az évek során, de sosem értem fel még a csúcsra talán, sok volt a buta szabály. Milyen egy jó keresztény, hogy él és mit csinál, ó, hányan megmondták már! vársz, hogy el ne hívaszt. Nincs más, csak te, csak te. Egyedül, csak te, így egyszerűen. Te, ó.
Köszönjük a Jókai iskolánk 8-osainak a szolgálatot. Az előző istentisztelet végén is elmondtam, hogy tulajdonképpen akkor szakadt úgy rám ez, hogy hát 8-osok az azt jelenti, hogy itt a vége, legalábbis a mi iskolánkban való tartózkodásuknak, ezzel a tanévvel ennek a lehetősége lezárul. Persze ettől függetlenül szeretettel visszavárunk majd benneteket később is. Az iskolában, a templomban meg mindig, minden körülmények között, ez minden héten nyitva áll, sőt, hétközben is. Sok áldást kívánunk a jövő hétre nektek, és a mai napra pedig jó pihenést, feltöltődést az Úrnál, és a tanároknak, jelenlévőknek hasonlóképpen. A keresztkérdések kurzust folytatni szeretnénk. Terveink szerint október 27-én lesz az első alkalom, és erre egy kis figyelemfelhívót szeretnénk elmondani. Dr. Barta Árpád, missziói gondnokunk, és majd Bányainé Rónai Tíme a bizonságtétele nyomán.
Köszönjük szépen a szólásra a lehetőséget, és szeretném a testvérek figyelmét felhívni arra, hogy ez a keresztkérdések kurzus, ez is egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy a hitünk alapjait elmélyítsük. A Márk evangéliumáról szól ez a kurzus, illetve a Márk evangélium alapján Jézus Krisztus van a középpontban. Alkalmas ez a kurzus arra, hogy azokat is megszólítsuk, akik nem templomba járók, de tudjuk, ismeretségünk körünkben vannak, és tudjuk, hogy érdeklődők a hit dolgai iránt. Ezért miért alkalmas ez a kurzus? Azért alkalmas, mert nem a szokott liturgikus rend szerint történnek ezek az összejövetelek, hanem asztalok körül étkezéssel egybekötve kötetlen formában. Kötetlen forma azt jelenti, hogy van előadás, de van beszélgetés, kis csoportos beszélgetés is közben, ami azt jelenti, hogy lehet kérdéseket feltenni, és lehet hozzászólni a különböző témákhoz, de nem kötelező. És harmadrészt pedig nem kötelező a kurzus részvétele után akár a gyülekezethez kapcsolódni, vagy konfirmációt letenni, felnőtt konfirmátként, de lehetséges, de nem kötelező. Én ezeket szerettem volna elmondani, és Timit azért kértük meg, hogy mondjon egy pár bátorító szót, mert ő a kezdetektől itt van, először még mint résztvevő, aztán már mint segítő. Köszönöm szépen.
Áldás békesség, Bányainé Rónai Tíme vagyok. Amikor annak idején elkezdtünk férjemmel a gyülekezetbe járni, egy idő után kialakult bennünk egy vágy, egy igény arra, hogy valami többet is kapjunk a vasárnapi istentiszteleteken kívül, egy csatlakozzunk esetlegesen egy meglévő bibliakörhöz. Aki ismer, az tudja, hogy egyébként elég félénk és visszahúzódó vagyok, így nekem akkor az gondot okozott, hogy egy számomra szinte idegenekkel teli meglévő közösséghez csatlakozzak. Ezért úgy gondolom, hogy hatalmas ajándék volt az, amikor Almási Ferenc nagytiszteletű úr először meghirdette a keresztkérdések kurzust. Egyből össze is néztünk a férjemmel, és mind a ketten éreztük, hogy ez a nekünk való hely. Az istentisztelet után meg is kérdeztük tiszteletes úrtól, hogy csatlakozhatunk-e mi is, mivel akkor én még római katolikus voltam, de szerettem volna reformátussá lenni és konfirmálni is. Tiszteletes úr nagyon barátságosan azt mondta, hogy ide mindenkit szeretettel várnak. Az alkalmak igazán barátságos légkörben telnek, kis vacsorát követően igazi lelki táplálékot kapunk, rövid, de lényegre törő előadás formájában. Majd egy kis beszélgetéssel zárul minden alkalom. Itt nincsenek rossz kérdések, még én is felmertem tenni a saját kérdéseimet. Már korábban megfértem, de viszont itt tanultam meg nagyon sok mindent, itt úgy érzem, itt mélyült el a hitem igazán. A kurzus végén konfirmációs fogadalmat tettem, de emellett nagyon-nagyon sok minden mást is kaptam. Igaz barátságokat, illetve azt az érzést, hogy milyen igazán egy gyülekezeti tagnak lenni. Szeretnék arra buzdítani mindenkit, hogy aki az út elején van, vagy még csak keresi az utat, vagy valami többre vágyik, szeretné jobban megismerni Istent, az bátran jöjjön el a keresztkérdések kurzusra, illetve A testvéreket is arra kérem, hogy ha van olyan ismerősük, aki még esetleg csak az útkeresésnél tart, azt bátorítsák, hogy jöjjenek el az alkalmakra, nézzék meg, aztán ha tetszik, akkor maradjanak is az alkalmakon. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a bizonyságtételt!
A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a Királyok második könyvének 11. részéből és a Krónikák második könyvének 24. részéből válogatott versekből. Amikor Atalja, Ahazja anyja látta, hogy meghalt a fia, fogta magát, és kipusztított minden gyermeket, aki a királyi családból származott. De Jóseba, Jórám király lánya, Ahazja húga, fogta Jóást, Ahazja fiát, és kilopta őt a király fiai közül, akiket halálra szántak, és őt meg a dajkáját a hálószobába vitte. Azután elrejtették Atalja elől, és így őt nem ölték meg. És elrejtve volt Jóás, ővele együtt az úrházában, 6 esztendeig, és Atalja uralkodott az országban. A 7. évben Jójáda magához rendelte a palotaőr és testőrszázadok parancsnokait, és bevitte őket magával az úrházába. Szövetséget kötött velük, és megeskedte őket az úrházában, majd megmutatta nekik a király fiát. Vegyétek körül a királyt, mondta, legyen mindenkinek a kezében a fegyvere, aki pedig a sorok közé be akar hatolni, azt meg kell ölni. A király mellett legyetek, akár merre jár. A főpap pedig odaadta a századosoknak Dávid király lándzsáit és pajzsait, amelyek az úrházában voltak. A testőrök fegyverrel a kezükben felálltak a templom jobb oldalától a templom bal oldaláig, az oltárhoz és a templomhoz, és körülvették a királyt. Akkor Jójáda kivezette a király fiát, és fejére tette a koronát. Kezébe adta az uralkodás okmányát, és így királlyá választották, és fölkenték őt. Tapsoltak, és így kiáltoztak: éljen a király! Jójáda azután szövetséget kötött az Úr, a király és a nép között, hogy az Úr népe lesznek. Ugyanígy a király és a nép között is. Azután az ország egész népe behatolt Baál templomába, és lerombolta azt. Oltárait és bálványképeit teljesen összezúzták, Mattánt, Baál papját pedig meggyilkolták az oltárok előtt. Ezután a főpap felügyelőket rendelt az úrházába, majd maga mellé vette a századosokat, a palotaőrséget, a testőröket és az ország egész népét, és lekísérték a királyt az úrházából. A testőrök kapuján keresztül bevonultak a királyi palotába, ő pedig a királyi trónra ült. És örvendezett mind az egész föld népe, és megnyugodott a város, miután megölték Atalját fegyverrel a királyháza mellett. Ezek után elvégezte magában Jóás, hogy megújítja az úrnak házát. Munkálkodtak a művesek, és az ő kezük által a kijavítás előre haladt, és az úrnak házát előbbi állapotába helyezték, és megerősítették azt. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ezen a vasárnapon megállhatunk előtted újra. Köszönjük, hogy te indítottad a mi szívünket, hogy eljöjjünk a te házadba, és veled személyesen találkozzunk. Tőled élő, éltető igét halljunk. Úr Jézus, te tudod, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel jöttünk ide. Mit hagytunk a hátunk mögött az elmúlt héten, mit hagytunk otthon, milyen kérdéseink, milyen kétségeink, milyen gondolataink vannak. Hisszük, Úr Jézus, hogy mindezekre nálad van a válasz, a megoldás, a szabadítás, a bocsánat a bűneinkre. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az elmúlt héten is olyan sokszor és sokféleképpen megtapasztalhattuk a te gondviselő szeretetedet. Köszönjük, hogy most is van üzeneted a számunkra. Add, hogy készek legyünk nem csak meghallani, hanem befogadni és megélni is, hogy a templomból kilépve folytatódjon a mi istentiszteletünk az életünk istentiszteletével. Adj, kérünk, rád figyelés nekünk, téged szerető, benned bízó, neked engedelmes szívet. Kérünk szent lelked jelenlétével, ajándékozz meg bennünket, mennyei atyánk, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Istenünk, kérünk, eleveníts meg minket a te igazságoddal. A te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, a Krónikák második könyvének 24. részéből, a 24. rész 13. verséből a következőképpen. Az Úrnak házát előbbi állapotába helyezték, és megerősítették azt. Kedves testvéreim, néhány héttel ezelőtt került a kezembe egy kiadvány, amelynek a címe nagyon elgondolkodtatott. Köze van és kapcsolódik a címe a reformációhoz, és nyilván minden templomba járó, vagy talán a nem templomba járó emberek is tudják, hogy idén októberben ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját, mivel 1517. október 31-én szögezte ki Luther Márton 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Ennek a történelmi eseménynek ünnepelte idén a protestáns világ a félezredik évfordulóját. Sok színes, kulturális, közéleti és egyházi program ünnepség szegélyezte e jeles esemény megünneplésének az útját. Mindezek közül azonban a már említett könyvecske címe ragadta meg a figyelmemet és leginkább a gondolataimat és a szívemet. Ugyanis ennek a könyvecskének az volt a címe, hogy 500 éve reformáció. 500 éve reformáció. Olyan gazdag jelentése van ennek a három szónak. Egyrészt utal arra a szép kerek számra, amit a reformáció egyházai ünnepeltek tudva, és hitvallást téve mindeddig megsegített minket az Úr. Másrészt a hálaadás mellett arra is felhívja a cím az olvasó figyelmét, hogy a reformációt nem utalhatjuk vissza a történelem egy bizonyos pontjára csupán. A reformáció ugyanis nem ért véget. Ez sugallja a cím. 500 éve reformáció. Hiszen a reformáció egy folyamat. 21. századi keresztényeknek, mint Jézus mai tanítványainak, folyamatosan, naponként, minden döntésünkben következetesen követnünk kell mesterünket. 2000 éve ugyanis ezt jelentette tanítványnak lenni. 0-24-ben a mesterrel lenni. Nem egy órára, vagy néhány órára, mint ahogy ma az iskolába beülünk a padba, és 8-tól 2-ig, 3-ig tanulunk, aztán szabadidő. Jézus idejében tanítványnak lenni azt jelentette, hogy egész nap a mesterükkel vannak a tanítványok. Életközösségben vannak vele. Nem csak a tanításait hallják, nem csak a csodáit látják, hanem azt is látják, hogy úgy él, ahogy tanít. Látják, hogy hiteles az élete, és így követik őt. 2000 éve ezt jelentette tanítványnak lenni, és ne gondoljuk, hogy azért, mert most a 21. században élünk, és változik a világ, ma mást jelentene Jézus tanítványának lenni. Ha valaki valóban keresztjén és Jézus tanítványa akar lenni, akkor ugyanúgy 0-24-ben a mesterével életközösségben kell lennie. Ugyanez az elköteleződés, és ugyanez az odaszánás jelent meg 500 éve a reformátorok szívében is. És ahogy 500 éve is azt jelentette reformátornak és reformátusnak lenni, hogy következetesen hozzáigazítom az életemet Isten igéjéhez, ma sem jelent mást ez. Így a reformáció egy az életünkbe organikusan beépülő folyamat. Ezért nem merülhet ki egy 500 évvel ezelőtti Istentől nekünk ajándékozott történelmi esemény megünneplésében. És ezen a ponton jutunk el, kedves testvéreim, a könyv címének a figyelmeztető üzenetéhez. 500 éve reformáció. Elmondhatjuk-e őszinte szívvel egyházunkról, családjainkról, intézményeinkről és egyéni életünkről, hogy szervesen belekapcsolódik az 500 éve zajló reformációba. Az életünknek az Isten igéjéhez történő igazításának folyamatába. Éljük-e mi a folyamatos reformációt, vagy csak beszélünk róla? Miközben ünnepeljük a reformációt, az Isten által elindított egyszeri eseményt, aközben engedjük-e a Szentléleknek, hogy folyamatosan reformáljon, visszaalakítson az eredeti, krisztusi állapotra, helyreállítson és hozzáigazítsa az életünket az élet igéjéhez, a Szentíráshoz. Melyik igaz, kedves testvéreim, gyülekezetünkre, szeretett kapcsolatainkra, vagy egyéni életünkre nézve? Hogyan tekintünk a reformációra? Azt mondjuk, hogy 500 éves reformáció? Ezzel szépen vissza is száműzzük a múltba? Egy egyszeri történelmi eseményről esetleg megemlékezünk, vagy esetleg ünnepeljük, de amúgy semmilyen hatással nincs az életünkre? Vagy úgy tekintünk a reformációra, hogy azt mondjuk, 500 éve reformáció, ami egy folyamat, és ennek a folyamatnak mi is a részesei vagyunk, és azok akarunk lenni. Mert ez a folyamat nem zárult le 1517. október 31-én, sem 1555-ben az augsburgi vallásbékekor, vagy éppen 1567-ben a debreceni zsinaton és a második helvét hitvallás elfogadásakor. A reformáció egy folyamat. Folyamatosan igazítjuk vissza az életünket Isten igéjéhez. És ez a folyamat nehogy azt gondoljuk, hogy véget ér 2017-ben. A reformáció folyamata egészen Jézus visszajöveteléig tart. Komolyan vesszük-e ezt? És becsatlakozunk-e így organikusan az életünk szerves részeként odaszánva magunkat, a reformáció folyamatába. Ahhoz, kedves testvéreim, hogy a reformáció ne pusztán statikus tradíció, hanem dinamikus életforma legyen a számunkra, tanulmányozzunk egy ószövetségi reformációt, egy ószövetségi reformátort, és ezt tanulmányozva eljuthatunk az általunk ünnepelt esemény igazi lényegéhez. A lekcióban hallottunk arról, hogy Jóás, Júda királya hogyan került hatalomra. Milyen körülmények között lépett trónra Jóás Júda királya, ez a Krisztus előtti 9. század második felében élő reformátor. Jóás nevének a jelentése szintén nagyon beszédes, nem csak az ő élete. Az Úr adta. Ezt jelenti az ő neve. Az Úr adta. És milyen igaz a történet fényében, hogy az életét is az Úr adta, az Úr tartotta meg. És az Úr adta neki azt a szívet, azt a lelkületet, hogy ő aztán alkalmassá váljon arra, hogy azt a reformációt, amit Isten rábízott, azt véghez vigye. Tudjuk, hogy Jóásnak a dédapja, Jósafát, Júda királya, istenfélő király volt. Sokat olvashatunk róla a Királyok krónikák könyvében, példaértékű az ő élete, azonban ő is ember volt, és voltak döntések, amiket Isten nélkül hozott meg. Ezekben a döntésekben elbukott, és meglettek a negatív következményei. Isten megbocsátott neki, Isten élethalál közül is kimentette, élethalál helyzetből is, de bizonyos döntéseinek a következményét el kellett hordoznia. Hozott egy rossz döntést, nem kérdezte Isten akaratát, egy istentelen pogány királylányt vett feleségül a fia számára. Azt gondolta, hogy ez egy jó politikai kapcsolat lesz. A szomszédos ország, a szomszéd nép, Izrael népének, az északi királyságnak, az istentelen királyának, Akhábnak és a feleségének, Jezabelnek a lányát vette feleségül a fia számára. Azt gondolta, hogy ez egy jó politikai döntés, meg egy jó katonai döntés, északról védve leszünk, a testvérnéppel rendben lesz a kapcsolatunk, csak éppen azt nem vette komolyan, hogy miköze van a hívőnek a hitetlenhez. És egy istenfélő királyfinak miért kell elvennie egy boszorkányt? Szó szerint egy bálványimádó, baálimádó, istentelen nőt. Azt látjuk, hogy ez a döntés, ez nem volt Istentől elkérve, és ez majdnem a júdai királyi család kihalásához vezetett. Ez a házasság, ez nem Istentől való volt. Nem kérdezték, mi az Isten akarata, és beteljesedett az az ige, amit olvasunk a példabeszédek könyvébe, hogy a nem hozzátartozó asszonyt vette feleségül ez a királyfi, mert nem figyeltek Istenre. Ezzel a rossz döntésével Jósafát majdnem megpecsételte egész családja sorsát, hiszen a menye majdnem teljesen kiirtotta a júdai királyi házat, hallhattuk a lekcióban. Isten azonban Dávidra való tekintettel könyörült Júda népén, nem engedte, hogy egy boszorkány huzamosabb ideig uralkodjon rajtuk. Gondja volt Istennek Jóásra, gondja volt arra, hogy életben maradjon. És aztán látjuk, hogy a fiatal, nagyon gyermek király már 7 évesen uralkodni kezdett, hogy a lelki megújulásban, a reformációban, az Istenhez való visszatérésben eszköz legyen az Úr kezében. Kedves testvéreim, mik azok a pontok Jóás életében, amelyek eljuttatták oda, hogy igazi reformációt vihetett végbe népe életében? Ezek nekünk is segítenek abban, hogy megértsük a reformáció igazi lényegét, mert így a reformáció bennünk is elkezdődik, és éltető folyamattá válik a hétköznapjainkban. 3 pontban lehet megfogalmazni, hogy hogyan jutott el végül Jóás oda, hogy reformátor lehessen, és az Istentől jövő reformációt véghez vigye. Az első az Úr házában volt elrejtve, a második az Úr házának fegyvereivel jutott hatalomra, a harmadik az Úr házában kötött szövetséget népével és Istenével. És csak ezek után tudta az Úr házát az előbbi állapotba helyezni, azaz visszaalakítani az eredeti állapotra, ami maga a reformáció. Mit jelentenek ezek a pontok, és hogyan valósíthatjuk meg Istennek ezt a tervét az életünkben? Az első tehát az Úr házában elrejtve, az Úr házának oltalmában. Ne csak az Úr Jézussal való kapcsolatból következő oltalomra, védelemre gondoljunk itt elsősorban. Tudatosan az Úr Jézus uralma és így egyben a védelme alá helyezzük-e általában az életünket? Ez az első kérdés, amit fel kell tennünk magunknak. Tudatosan az Úr Jézus uralma és így egyben védelme alá helyezzük-e nem csak az életünket úgy általában, hanem egy-egy konkrét problémánkat vagy helyzetünket. Természetes-e, kedves testvéreim, hogy az Úr házába, a vele való közösségbe menekülünk egy-egy krízishelyzetben, vagy a magunk erejében, vagy a magunk bölcsességében, vagy kapcsolatainkban reménykedünk? Jóás az Úr házában élt. Nem csak megfordult egyszer-egyszer egy héten. Az élete múlt az Úrral való közösségén szó szerint is. Mi komolyan vesszük-e, hogy a lelki életünk múlik azon, hogy naponta folyamatosan az Úr házában, az Úr jelenlétében, a vele való közösségben élünk, vagy sem. Amíg, kedves testvéreim, Jézus uralma alatt élünk, amíg az ő akarata érvényesül az életünk minden területe fölött, addig vagyunk az ő védelme alatt. Amint függetlenítjük magunkat tőle, kilépünk az ő védelme alól is, ami garantált bukás. Nagyon egyszerű képpel el tudjuk ezt képzelni. Odakint, amikor esik az eső, beállunk az esernyő alá, ez természetes. Amíg az esernyő alatt állunk, addig nem ázunk el. De ha úgy döntünk, hogy kilépünk az esernyő alól, akkor elázunk. Akkor ne csodálkozzunk ezen. Ugyanígy, aki Jézus uralma alatt éli az életét, az egyben az ő védelme alatt is van. De ha valaki tudatosan úgy dönt, hogy függetleníteni akarja magát az Úr Jézustól és az ő uralmától, az ne csodálkozzon, hogyha lelkileg tönkre megy az élete. Vagy ismerjük a bibliai példázatot, a jó pásztorról szóló igéjét Jézusnak, amíg a bárány a jó pásztor közelében van, addig van biztonságban. Ha elkóborol, ha megy a saját feje után, akkor kiszolgáltatja magát a farkasnak. Mert tudjuk, kedves testvéreim, hogy a farkas nem a báránytól, hanem a pásztortól fél. Amíg a pásztor, a jó pásztor közelében vagyunk, addig vagyunk biztonságban. Élünk-e, kedves testvéreim, az Úr házában való elrejtettség örömével, áldásaival, lehetőségeivel? Vagy mindig azt feszegetjük, hogy hogyan távolodhatunk el attól, az Istennel való kapcsolattól büntetlenül? Törekszünk-e egyre jobban megismerni az Úr Jézust, ami oltalmazunkat? Töltünk-e minőségi időt az Úr házában, ami Urunkkal, vagy csak megszokásból, hivatalból vagyunk az ő jelenlétében? Engedjük-e, kedves testvéreim, a Szentléleknek, hogy az Úr háza csendjében, az ő elrejtettségében szóljon hozzánk, és ami megváltunk, megváltoztasson minket. Ahogy a Halleluja énekünk is mondja, mint titkos bánya mélyében formálja terveit. Engedjük-e az Úr Jézusnak, hogy a vele való közösség átformálja a gondolkodásunkat, az értékrendünket, a szokásainkat, a viselkedésünket, a szavainkat, a tetteinket, a kapcsolatainkat, az idő és a pénzbeosztásunkat. Vagy mindent megteszünk, hogy azt a bizonyos halk és szelíd hangot nehogy beengedjük a szívünkbe, nehogy hatást gyakoroljon az életünkre. Az Úr házának oltalma, védelme, elrejtettsége sokaknak kell. De az a változás, ami a vele való életközösségből, az ő következetes követéséből fakad, az már nem. Aki nem engedi, hogy Jézussal közösségbe kerülve a megváltó megváltoztassa, az sem a maga életében nem fogja megtapasztalni a reformáció örömét és áldásait, sem mások számára nem lehet a reformáció eszköze Isten kezében. Hiszen jogosan mondhatja a világ, aki maga sem reformált, ne akarjon reformálni. Aki a maga életét nem igazítja oda az Isten igéjéhez, az miért mondja meg másoknak, mit kell tenniük, hogy jó reformátorok vagy reformátusok legyenek. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy Jóás azonban nem csak menedékként használta az Úr házát, hanem iskolaként is. Ő kész volt Istentől tanulni, általa formálódni, az ő jelenlétében nevelődni. Így jutott el a reformációhoz vezető következő lépcsőfokra, az Úr házának fegyvereivel harcolt. Mit jelent ez, kedves testvéreim, a mi életünkben? Először is azt, hogy nekünk az Úr harcait kell harcolnunk. Nem a magunk ügyében kell kardoskodnunk, nem a saját elgondolásaink szerint kell élnünk. A keresztény ember célja nem az önmegvalósítás, hanem az Isten tervének megvalósítása. Másodszor Jóás példája mutatja, hogy nekünk tisztességes eszközökkel kell harcolnunk, mint akik számolunk az Úr Jézus jelenlétével az életünkben. Jóás, mivel Isten szerint való módon harcolt, a népet őszintén visszatérítette Istenéhez. A nép valóban őszintén megtért. Megtörténik a bálványtalanítás. Miután szövetséget kötöttek Istennel, bemennek a Baál templomba és lerombolják azt. Így a nép több mint 180 évre megszabadult ettől az utálatos bálványtól. Őszinte volt az Úrhoz való odafordulás, őszinte volt a megtérés, a megtisztulás. Bálványtalanították az életüket. Ezzel szemben a párhuzamos történetben Izrael, az északi királyság a testvérnép életében Jéhu királyt látjuk, akit ugyan Isten használ eszközként a bálványimádó Akháb házának kiirtására, de ő csalással fondorlatosan veszi rá a népet a bálványtalanításra. Baál oltárát ugyan árnyékszékké alakítják, de a nép megtérése sem nem őszinte, sem nem tartós. Nem is lehet az, hiszen csalással, fondorlattal akarják erre rávenni. Azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy hazugsággal, simlisséggel, csúsztatásokkal, féligasságokkal nem lehet építeni Isten országát, mert nem lesz rajta áldás. Aztán azt is látjuk, kedves testvéreim, hogy az Úr házának fegyvereivel kell harcolnunk az Úr ügyéért. Te kinek a céljaiért veted latba minden erődet, tehetségedet, pénzedet? Milyen eszközökkel harcolsz? Csak a jezsuiták szerint igaz az, hogy a cél szentesíti az eszközt. Jézus ilyenről nem beszél. Jó célt rossz eszközökkel nem lehet elérni. Amikor támadás éri az egódat, az egzisztenciádat, életed egy-egy területét, te milyen fegyverekkel harcolsz? Azzal vágsz vissza, amivel téged is megtámadtak? És nem mentegetheted magad azzal keresztényként, hogy hát mindenki így csinálja, így lehet érvényesülni, így könyököl mindenki, mindenki ilyen módszerekkel harcol. Mert Isten előtt megállva az utolsó ítélet napján nem hivatkozhatsz arra, hogy mindenki ezt csinálta. Mert te nem mindenkinek a nevében fogsz ott szólni, hanem a saját magad nevében egyes egyedül. Az Úr házának fegyverei, azt látjuk, ugyanazok évezredek óta. Itt a történetben is azt láttuk, hogy az Úr házában tartott, Dávid király korából származó fegyverekkel vette át Jóás a hatalmat. Azok akkor már jóval több mint 100 éves fegyverek voltak, mégis használhatták, és alkalmasak voltak a győzelem kivívására. Ne gondoljuk, hogy Isten fegyverzete, amely évezredek óta ugyanaz, nekünk nem lehet segítségre abban, hogy győzelemre vigyük az Úr ügyét a saját életünkben, meg a környezetünkben. Azt látjuk, hogy az Úr fegyverei egyenesek, nyíltak, igazságosak, erejük az Úr Jézustól van. Használójuk győzelme az Úrral való kapcsolatától függ. Érdemes ehhez, kedves testvéreim, tanulmányoznunk, hogy keresztényként milyen ellenséggel kell harcolnunk, és milyen fegyverekkel arathatunk győzelmet. Hiszen sokszor éppen eleve azért van kudarcra ítélve minden harcunk, mert nem az igazi ellenség ellen harcolunk. Szétforgácsoljuk az erőnket, emberi tényezőkre figyelve, és nem vesszük komolyan, amit az Efézusi Levél 6. részében ír Pál, hogy nekünk keresztényként fejedelemségek, hatalmasságok, istentelen lelkek ellen van elsősorban harcunk. Elvonja a figyelmünket a látható, szétforgácsoljuk az erőnket apró cseprő harcokra, és csodálkozunk, hogy kimerülünk, csodálkozunk, hogy nincs áldás, hogy nincs gyümölcs, hogy nincs győzelem. Komolyan kellene vennünk azt, amire az ige tanít, hogy ki is a mi igazi ellenségünk, és ha harcolunk, akkor ellene harcoljunk elsősorban. Ha győzelmet akarunk aratni, akkor meg kell ismernünk az ellenséget, és azokat a fegyvereket is, amiket Isten a kezünkbe ad, mert egyedül ezekkel arathatunk győzelmet. Semmilyen emberi tapasztalat, ismeret, bölcsesség, élettapasztalat, vallásosság, kapcsolatok nem segítenek. Érdemes otthoni csendességünkben az Efézusi Levél 6. részében a 10. verstől kezdve elolvasni a lelki fegyverzetet. Egyrészt leírja, hogy milyen a mi ellenségünk, milyen az ő természetrajza, mi az ő célja, és leírja azokat a fegyvereket, amivel mi győzhetünk. Érdemes megvizsgálnunk a saját fegyvertárunkat, hogy egybeesik-e az Isten által adott fegyverekkel, vagy mi a saját eszközeinkkel, a saját erőnkből akarunk győzni. Aztán van egy rövidebb ige szakasz, amit szeretnék felolvasni, szintén megmutatja nekünk, hogy milyen ellenséggel harcolunk, és hogyan győzhetünk. 2 Korintus 10, 3-5-ig így szól az ige: mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézségünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foggyulejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Komolyan vesszük-e, kedves testvéreim, hogy a lelki harcban csak lelki fegyverekkel tudunk győzelmet aratni. El kell gondolkodnod azon, kedves testvérem, hogy mikor adod fel végre a saját erődből való harcot. Mikor látod be végre, hogy a világ ellen nem győzhetsz világi fegyverekkel? Mikor engeded végre, hogy az Úr Jézus fegyverezzen fel, és ő vezessen győzelemre? Jóás életében tehát azt látjuk, hogy azért értette meg a reformáció lényegét, azért lehetett reformátor, mert az Úr házában rejtőzött el, az Úr háza fegyvereivel harcolt, és az Úr házában kötött szövetséget. Nem csak az Úr védelme és ereje, fegyverei kellettek neki, hanem el is kötelezte magát az Úr mellett. Ezt jelenti szövetséget kötni, Fridre lépni. Oda láncolta magát az ő megváltójához, az ő oltalmazójához. Nem sodródott ide-oda, nem akart szabad lenni, meg függetlenedni, kipróbálni dolgokat. Tudta, hogy akkor lesz igazán szabad, ha azt teszi, amit Isten mond neki. Nem emberi szövetségesekben bízott, mert tisztában volt vele, hogy nincs annál nagyobb szövetséges, mintha valaki mellett az élő Isten van. És nem emberi szövetségeseket keresett, hanem nyugodt és békés volt, mert tudta, hogy az élő Isten vele van. Ismerte azt az igét, amit a hittanosok is már talán nagyon jól ismernek,
ami a Biblia közepén olvasható, a legközépső ige, nyilván nem véletlenül helyezte oda Isten, mert alá akarta húzni a szívünkben, hogy erre érdemes odafigyelni. A 118. Zsoltár 8. versét Jóás is jól ismerte, jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Ő eszerint élte az életét. És kedves testvéreim, mi is köthetünk szövetséget az élő Istennel. Köthetünk szövetséget az élő Istennel a keresztelés alkalmával. Tudjuk, hogy ez a szövetség, ez a szerződés, ez csak akkor lép életbe, mint a világi szerződéseknél is, hogyha mind a két fél aláírja. Az Úr Jézus már az ő vérével aláírta, hitelesítette ezt a szerződést. Az a kérdés, hogy mi mikor írjuk alá. Nem akkor írjuk alá, amikor gyermekként megkeresztelnek minket, mert még akkor nem vagyunk tudatunknál. Akkor írjuk alá, amikor az életünk folyamán, bármikor is, nem kell ehhez 18 évet megvárni, lehet hamarabb is, tudatos döntést hozunk Jézus Krisztus mellett. Onnantól érvényes a szerződés. Onnantól érvényes ránk minden áldása. Amíg csak az egyik fél írja alá, addig nem érvényes. Ha mind a két fél aláírja, ha én is a tudatos döntésemmel, átadva az életem fölötti uralmat Jézusnak aláírom ezt a szerződést, akkor él a szövetség, annak minden védelmével, áldásával együtt. És aztán megerősíthetjük ezt a szövetséget újra és újra, nem csak a konfirmációkor, minden egyes nap, amikor csendességet tartunk, amikor Bibliát olvasunk, amikor imádkozunk, és nem csak a templomban erősíthetjük meg ezt a szövetséget, hanem a belső szoba csendjében is. Amikor újra és újra oda menekülünk a mi élő Istenünkhöz. Aztán azt látjuk, hogy úgy kötöttek szövetséget, hogy tudatosították magukban, hogy innentől kezdve ők az Isten népe lesznek. Nem a magukéi, nem a környező népeknek a bábjai, hanem az élő Isten népe. Tudatosan elkülönítették magukat Isten számára. Igen, kedves testvéreim, ezt jelenti szentnek lenni. Nem valami szent fazéklétről van szó, vagy tökéletességről, vagy büntelenségről ránk nézve a szentség nem ezt jelenti. Nyilván Istenre nézve a szent az azt jelenti, hogy tökéletes, büntelen, tiszta, nincs még egy olyan az univerzumban, mint ő. De a mi esetünkben azt jelenti szentnek lenni, hogy Isten számára elkülönített az életünk. Nem a magunkéi vagyunk, hanem Jézus Krisztuséi. Igaz-e ez az életünkre nézve? Tudatosan elkülönítjük-e az időnket, az erőnket, a pénzünket, a szeretetünket, mindenünket Jézus Krisztus számára. Júda népe Jóás alatt úgy döntött, hogy nem a magukéi lesznek, nem engedik, hogy a korszellem, a divatok, az izmusok, a környező népek hassanak rájuk. Ők az Úr népe, hozzá akarnak tartozni, neki akarnak tetszeni. Életre szóló, és mondhatjuk, hogy örök életre szóló szövetséget, szerződést kötnek. Ezután látjuk, hogy Jóás alkalmassá lett arra, hogy reformáljon. Az Úr házának védelmében és oltalmában élve és nevelkedve, az Úr fegyvereivel harcolva, az Úrral szövetséget kötve, azt olvassuk, hogy az Úr házát az eredeti állapotába helyezték, és ezzel meg is erősítették. Kedves testvéreim, ez a reformáció lényege. Az eredeti állapotra történő helyreállítás. Nem azt jelenti, hogy nekünk mindig szaladgálnunk kell a korszellem meg a divatok után, újítgatva a hitünket, meg az egyházunkat, meg a gondolkodásunkat, hozzáigazítva mindig az aktuális korszellemhez, nem. Éppen a korszellem ellenére visszaalakítani és odaigazítani az életünket a Szentíráshoz. A gondolatainkat, a szavainkat, a tetteinket, az értékrendünket, mindent. Ezt jelenti reformátusnak lenni, és ezt jelenti a reformáció, az eredeti állapotra történő helyreállítás. Hittanosok már nagyon jól ismerik ezt a kis egyszerű képet és példát, de azt gondolom, hogy ez nagyon jól szemlélteti, hogy mit jelent a reformáció valójában. Hogyha nézzük ezt a fehér lapot, azt látjuk, hogy ez betölti a küldetését, amire szánták, lehet rá írni, rajzolni. Ez az eredeti állapot, a formáció. Ha a mi életünket vagy az egyházunkat nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ez Istennek az eredeti terve. Azt akarja, hogy neki kedves életet éljünk, az ő jó, kedves és tökéletes akaratát vigyük véghez az életünkben is, meg a közösségeinkben, az egyházban is. Ezt az eredeti tervet Isten leírta nekünk a Szentírásban, hogy milyennek kell lennie. Ez volt a formáció. De aztán a bűn, az Isten elleni lázadás, az Istentől való elszakadás mind az egyéni életünket, mind a közösségeinket, mind az egyházunkat deformálta. Ugye? Ez a deformáció. Ez már nem tudja betölteni ez a papír azt a küldetést, azt az eredeti állapotot, amire szánták. A formációból deformáció lett. És nézzük meg most a saját életünket, kedves testvéreim. Ha nincs benne öröm, ha nincs benne békesség, ha nincs benne szeretet, ha nincs rajta áldás, akkor vajon nem el kellene gondolkoznunk azon, hogy a bűn elválasztva Istentől nem deformálta a saját életünket, lelkünket is? Nem deformálta a családjainkat, a munkahelyeinket, a közösségeinket, az egyházunkat, a nemzetünket? És ezután következik a reformáció. Mert ezt jelenti a reformáció, hogyha elég időnk lenne itt vasalgatni ezt a papírt, akkor újra az eredeti állapotra helyre tudnánk állítani. És újra be tudja tölteni a küldetését. Erre már lehet rajzolni, lehet rá írni, megfelel annak az eredeti tervnek és célnak, amire szánták. Ma sem jelent mást reformátusnak lenni, és reformációt véghez vinni akár minden nap az életünkben, amikor visszaalakítom az értékrendemet, a gondolkodásomat, a szavaimat, a döntéseimet, hozzáigazítom az Isten igéjéhez. Hogy a nap folyamán eldeformálódott gondolataim, döntéseim, lelkem, az reformált legyen, az Isten által adott rendhez visszaigazítsam és visszaalakuljon. Ez a reformáció lényege. Vagy másként mondva, vissza a helyes irányba. Azt mondhatjuk, hogy Isten adott nekünk egy iránytűt, ez a Szentírás. Megmutatja a helyes irányt. Ha ezt követjük, biztos, hogy mennyei révbe érünk. De a kormányt csak te tudod elfordítani. Az iránytűt a kezünkbe adta az Isten a Szentírásban. De az életed hajójának kormányát csak te tudod elfordítani. Ha látod, hogy akár naponta eltér az iránytűtől, akkor a te felelősséged az, hogy azt visszafordítsd, és visszaigazítsd az Isten szerint való irányba. Ezért olvasunk naponta a Bibliát, ezért imádkozunk, ezért jövünk vasárnaponként templomba, hogy ránézzünk arra az iránytűre. És ugye tudjuk azt is, ha elindul egy hajó, akkor nem csak az út elején néznek rá egyszer. Jó, hát arra kell menni, aztán majd megyünk. Hanem naponta akár többször is ránéznek, hogy nehogy rossz helyre kerüljön, és nehogy ne érjen révbe az a hajó. Az Úr háza eredeti állapotára történő helyreállítása után megszilárdult és megerősödött. Milyen érdekes! Véghez ment a reformáció, végbe ment a reformáció, és megerősödött az Úr háza. A reformáció az mindig megerősíti, nem csak az egyházat, hanem a te, meg az én életemet is. Te nem érzed ezt az erőt? Gyengének érzed magad? Térj vissza Istenhez, és engedd, hogy az ő terve szerinti eredeti állapotra helyreállítson. Vissza az Úr Jézushoz. Így tudsz te is csatlakozni a reformáció 500 éve tartó, élő és éltető folyamatához. Adja Isten, hogy ezt mindnyájan megtapasztaljuk. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért te adsz reformációt, és hívsz bennünket reformációra. Segíts, hogy végig mehessünk az életünk minden területére nézve ezeken a pontokon, amiken keresztül akarsz vinni bennünket, és amire tanítottál. Hadd tudjunk a te házad, a te jelenléted oltalmában, védelmében elrejtőzni. Hadd tudjunk felüdülni a te jelenlétedből naponta, a bibliaolvasás, az imádság, a csendesség által. Hadd tudjuk újra és újra visszaalakítani, visszaigazítani az életünket ahhoz a zsinórmértékhez, amit adtál nekünk a Bibliában. Kérünk azért, Úr Jézus, hadd tudjunk élni a te jelenléted örömével és áldásaival. Segíts nekünk abban, hogy ne magunk kardoskodjunk magunkért, emberi eszközöket használva vagy emberekben bízva, hanem tudjuk a te harcaidat harcolni, amikre te vezetsz bennünket, a te fegyvereiddel. Te vértesz fel bennünket, Úr Jézus, és te adj nekünk győzelmet. És ha tudjunk elköteleződni melletted, ha még ezt nem tettük meg, ha pedig megtettük, akkor hadd tudjuk újra és újra minden nap megerősíteni a veled kötött szövetségünket. Hisszük, hogy így lehet reformált az életünk, és hisszük, hogy így lehet igazi reformáció az egyéni életünkben, a családjainkban, a munkahelyen, a baráti körben, az egyházunkban is. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te élő, folyamatos reformációra hívsz bennünket. Szeretnénk ebbe a folyamatban mi magunk is bekapcsolódni és csatlakozni. Szeretnénk, Úr Jézus, veled járni folyamatosan életünk minden napján, következetesen követve téged. Köszönjük az 500 éves ünnepet is neked, Úr Jézus, de nem szeretnénk itt leragadni, hanem szeretnénk téged követni egészen addig, amíg vissza nem jössz, mert tudjuk, hogy a reformáció eddig tart. Kérünk azért, hogy így áld meg gyülekezetünk egész közösségét, kicsinyeket, nagyokat egyaránt, te áld meg, kérünk, Úr Jézus, a Jókai iskolában, óvodában folyó munkát, add, hogy legyenek ott megtérések, megújulások. Imádkozunk, mennyei atyánk, az igazgató választásért, a presbiter választásért, hadd legyen ezeken is a te áldásod. Hozzuk eléd a betegeinket, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak pedig a vigasztalójuk. Imádkozunk, mennyei atyánk, az üldözött keresztjénekért szerte a világban, hogy te erősítsd az ő hitüket, és adj nekik szabadulást. És hozzuk eléd a mi egyházunkat és a mi nemzetünket, hogy a te szent lelked által adj reformációt, igazi ébredést és megújulást. Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Légy bátor és erős, és kezdj hozzá. Semmit ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míglen elvégzed az Úrháza szolgálatának minden művét. Ámen.